A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba napvendége, Balatoni András, a Jegybank elemzési igazgatója.
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Köszönjük András, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a beszélgetésünk apropóját a Magyar Nemzeti Bank minap kiadott inflációs jelentése adja. Nézzük, milyen makrogazdasági pálya rajzolódik ki ebből.
Az látható, hogy a második negyed évben nagyon dinamikus volt a gazdaságnak a bővülése, és ez egy nagyon kedvező folyamat, hogy már elértük a válság előtti maximumát a gazdasági kibocsátásnak, tehát ez azt jelenti, hogy még az előző válság után 6,5 év kellett, még a válság előtti GDP maximumát elérte a gazdaság, most ez 1,5 évre redukálódott. Vagyis van egy dinamikus, gyors helyreállási momentum a magyar gazdaságban.
Erre már mérget vehetünk, hogy visszajött az utolsó 2019-es békeévnek tekinthető teljesítményszintünk?
Ez már adottság, tehát a KSH, illetve az Eurostat adatai alapján 0,5%-kal már meghaladtuk ezt a teljesítményt. Vannak más európai országok is, akik ezt már elérték, de hát azért összességében inkább a felső harmadába vagyunk gyakorlatilag ennek az elit klubnak, és ez mindenképpen azt mutatja, hogy nagyon gyors helyreállítási potenciál van a magyar gazdaságban, illetve hogy a válságkezelő eszközök azok megfelelően működtek, és ez a kilábalás határozza meg a következő időszakban is a gazdasági növekedést. Ugye idén azt mondjuk, hogy 6,5-7%-os lehet a gazdasági növekedés az egész évet tekintve, jövőre pedig 5-6% közötti gazdasági bővülés. És számítunk, aztán 2023-ban az előrejelzési horizont, ugye azt szoktuk mondani, ennek a vége felé, ott pedig 3-4% közötti sávval kalkulálja egy bank. Ugye most eddig inkább pont előrejelzéseket mondtunk az előző negyed években, most úgy látjuk, illetve a monetáris tanács úgy látta, hogy ezért nagyon jelentős a bizonytalanság a koronavírus negyedik hulláma miatt, és ezért visszaálltunk egyfajta sávos előrejelzésre, hogy ezt a bizonytalanságot mi is érzékeltessük. De azért összességében a bizonytalanság mellett is egy kiegyensúlyozott, nemzetközi összevetésben is élénknek minősülő gazdasági növekedést láthatunk.
2019-et megelőzően magas nyomásúnak lehetett titulálni a magyar gazdaságot, most tekintettel arra, hogy rengeteg költségvetési, valamint jegybanki ösztönző program is érvényben van, és a következő időszakban is az lesz, lehet így minősíteni újból a helyzetet?
Hát talán ott még nem tartunk, mint 2018-ban és 2019-ben. Az látható ugyanakkor, hogy a munkaerőpiacon, ami az egyik legfontosabb részpiaca az egész makrogazdaságnak, nagyon hasonló folyamatok kezdenek el kirajzolódni, mint 2017-18-19-ben. Ez azt jelenti, hogy a képzett munkaerőért folytatott verseny, az nagyon élénk. Ezt jól mutatja különben, hogy a foglalkoztatás a havi adatok alapján az elmúlt időszakban az a legmagasabb, amit a rendszerváltás óta regisztrálhattunk. Tehát ugye 30 éves csúcsok dőlnek meg Magyarországon foglalkoztatásban, hogy ez egy nagyon kellemes folyamat, hogy nagyon élénk a kereslet a munkaerő iránt. Van ennek ugyanakkor egy másik oldala is, hogy viszont a vállalatok egy arányaiban egyre többen és többen panaszkodnak arra, hogy nem találnak megfelelően képzett munkaerőt. Ez azt szoktuk mondani, hogy feszes a munkaerőpiac, és ez pedig előbb-utóbb természetesen a bérekben is reflektálódni kell. És még egy szót itt a munkaerőpiacról, mert úgy gondolom ez nagyon fontos, hogy az elmúlt időszakban a bérindex a KSH adatai szerint minthogyha lassult volna, de a mi számításaink szerint ez alapvetően különböző statisztikai torzító hatásoknak az eredménye. És hogyha ezeket a statisztikai torzító hatásokat kiszűrjük a bérindexből, akkor az látható, hogy továbbra is élénk ez a bérdinamika. Tehát pont ezt a feszes munkaerőpiacot, magas foglalkoztatást és élénk keresletet a munkaerő iránt, ezt tükrözi a mi számításunk is, hogy azért a bérek, a rendelkezésre álló jövedelem az emelkedik markánsan az idejében.
Hát de valószínűleg a demográfia helyzet miatt a munkaerőpiac továbbra is feszes lesz, ezzel lehet nagyjából kalkulálni, nem?
Ugye ebből a szempontból megint nagyon érdekes, úgy gondolom, a 2019-es év, mert valóban 2016-17-18-ban egyre feszesedett a munkaerőpiac, és mi ettől azt vártuk alapvetően, hogy elindul egyfajta tőke munkahelyettesítés. Mit jelent ez? Nem találunk megfelelő munkaerőt, vagy mondjuk egyre drágább lesz a munkának az ára, a munkaerő költség a a tőkeköltséghez képest, és a vállalatok ezért inkább lehet, hogy vesznek egy gépet, ami lehet, hogy egy embernek a munkáját ki tudja helyettesíteni. És ez a fajta tőkeintenzív átmenet, ez 2018-19-ben Magyarországon megtörtént. És ezzel különben Magyarországon, hogy olyan magas volt a beruházási ráta, Európa, legalábbis a kontinentális Európának az élére ugrottunk. Írország és Málta az sokszor kivétel, de ezért szoktuk azt mondani, a kontinentális Európában 2018-19-ben Magyarországon volt az egyik legmagasabb beruházási ráta. És ez azt jelenti különben, hogy a vállalatok alkalmazkodnak ehhez a feszes munkaerőpiaci környezethez, és termelékenységgel, tőkeintenzitással próbálják meg pótolni a rendelkezésre álló munka, olcsó munkaerőnek a hiányát. De mi úgy gondoljuk különben, hogy ez alapvetően egy kedvező folyamat, és nem fog tudni Magyarországon megismétlődni a 2013 és 2016-17 között bemutatott, extenzív munkaerő bővítésére alapuló gazdasági növekedés. Pont azért, mert demográfiai platónak nagyon-nagyon a közelébe vagyunk. Hanem helyette egy más típusú versenyképességen, tőkeintenzitáson, tudáson és termelékenységen alapuló növekedési modellre kell átállni. És még egyszer mondom, a 2019-es év az egy kiváló példa erre. Mert hiába volt nagyon alacsony a munkanélküliség a 2019-ben, az látható, hogy ez már nem egy ciklikus folyamat lett a magyar gazdaságban, hanem strukturálisan a 19-es évben a vállalatok ehhez az újfajta helyzethez már tudtak alkalmazkodni, és fent tudták tartani ezt a nagyon élénk gazdasági, ugye 5% körüli gazdasági növekedésről beszéltünk 2019-ben is, fent tudták ezt tartani annak ellenére, hogy a munkaerőpiac olyan volt, amilyen, és olyan volt a verseny a képzett munkaerőért, amilyen.
Térünk vissza az inflációs jelentés inflációt érintő részére, minek lehet tulajdonítani a pénzomlás ekkora mértékű emelkedését, mint ami Magyarországon jelenleg zajlik, és egyébként pedig hogyan kalkuláltok, mi várható éves átlagban e tekintetben?
Hát az azért látható az egész világban, hogy az infláció megugrása az az újraindulásnak az ára. Tehát azokban az országokban, akár a balti országokat nézzük, akár más olyan országot, ahol gyorsan sikerült újraindítani a gazdaságot, ott azért van egyfajta újraindítási inflációs költség. Tehát van egyfajta egyszeri tényező, ami a koronavírus járványhoz, illetve a korlátozó intézkedések felszabadításához, vagy megszűnéséhez köthető. Van emellett egy nagyon fontos költségoldali inflációs hatás is. Ha megnézzük az alapvető nyersanyagokat, azok nagyon jelentősen drágultak, akár az olaj most pont a napokban $80 környékén volt, ne felejtsük el, hogy a tavalyi évi bázisok pedig extrém alacsonyak. Ugye tavalyi április-májusban voltak olyan határidős ügyletek, hogy negatív volt a kőolajnak a világpiaci ára. Most ahhoz képest egy $80 azért az egy érdemi áremelkedés. De más ipari nyersanyagokról is beszélhetünk, vagy akár az építőiparnak az input költségeiről is beszélhetünk. Tehát ez egy nagyon fontos olyan tényező, ami majdnem minden országban különben megemeli az inflációs rátákat. Persze ez nagyon fontos, hogy ezeknek a tényezőknek milyen súlya van a fogyasztói kosárban, de azért összességében külpiacainkon is láthatunk egyfajta inflációs hatást. És azért vannak hazai faktorok is ebben az inflációban, és szerintünk ez az egyik legfontosabb hazai faktor az ismételten a munkaerőpiac. Tehát az, hogy van Magyarországon egy feszes munkaerőpiac, amit különben a válság előtt, most hangsúlyozom, a válság előtti időszakról beszélnek, még az agyelszívás jelensége is tovább feszített, tehát az, hogy az emberek sokszor külföldre mentek munkát vállalni, és ezzel ugye tovább szűkítették a magyar munkaerőpiaci kapacitásokat. Tehát van egyfajta hazai gazdasági momentum is, ami hát egy ciklikus tényezőként azért hozzájárulhat ehhez az inflációhoz. És összességében mi úgy látjuk, hogy az idei év hátralévő részében 5% fölött fog alakulni a fogyasztói árindex, és a jövő év elejétől már érződni fog a jegybanki szigorító ciklusnak a hatása, és már mérséklődni elkezd a fogyasztói árindex, és 2022 második felében érhetjük el az inflációs célt. Tehát az idei évben...
3%-os pénzomlásodámat, de idei évre egyébként hogyan kalkuláltok az év egészére nézve?
4,6-4,7%-os lehet az év egészében az infláció, és ez a jövő évben fog 3,4-3,8%-ra éves átlagba csökkenni, és 2023-ban pedig 2,8-3,2% között lehet az infláció. És még egy gondolatot, hogyha engedsz az inflációval kapcsolatban, ugye nagyon fontos fontos persze a makrogazdasági alappálya, amit az inflációs jelentésben bemutatunk, és megpróbálunk mindenki számára elérhetővé tenni és jól alátámasztani. De nagyon fontosak azok a kockázatok is, amiket a monetáris tanács azonosít az alappálya körül. És az látható, hogy a monetáris tanács továbbra is úgy látja, hogy ezen alappálya mellett is továbbra is felfelé irányuló kockázatok, az a kockázatoknak a döntő többsége.
Akkor ejtsünk néhány szót a rizikófaktorokról.
Hát nagyon fontos rizikófaktor továbbra is azért a koronavírus. Azért jellemzően, hogyha most itt lesz egy ismételten egy olyan járvány, ami a gazdasági életnek részben vagy egészében ugye megállítását fogja követelni, ez nemzetközileg is akkor természetesen meg fog jelenni, tehát ebben az esetben a külső-belső növekedési környezetünk azért mérsékeltebb lehet. Tehát ez az egyik legfontosabb. Ez az inflációt rövid távon és középtávon is inkább ugye csökkenti, mert egyszerűen csökkennek a növekedési kilátások, és ezzel azért romlik a vállalatok profit helyzete, csökken a kereslet gazdaságban, és ez az inflációt is mérsékli. A másik fontos tényező, amit a monetáris tanács relevánsnak gondolt, az a magasabb bérnövekedés és dinamikusabb fogyasztás. Tehát, hogyha valóban ez a feszes munkaerőpiac, ez még a jelenlegi alappályánkhoz képest is magasabb béreket és magasabb fogyasztást eredményez, az természetesen magasabb mozgásteret eredményez a vállalatoknál árazási szempontból, és ez természetesen a fogyasztói áraknak az emelkedését vonja maga után. És hát a még egy felfelé irányuló inflációs kockázat, amit a monetáris tanács megjelölt, ez pedig a tartósan magas külső inflációs környezet. Nemzetközi szintéren is az látható, hogy azért vita van arról, persze van egy inflációs emelkedés, hogy ez mennyire lesz tartós. Természetesen mi a legjobb előrejelzéseket igyekszünk beépíteni külső tényezőként a mi előrejelzésünkbe, de azért lehet, hogy ez ennek az inflációnak a lecsengése, akár külső exportpartnereink esetében is, ez lassabb lesz, mint amire jelen pillanatban a legjobb előrejelzések számítanak. És ez azt eredményezi, hogy Magyarországon is lassabb lehet az inflációnak a lecsengése, és tartósan lehet magasabb az infláció.
Visszatérve a gazdasági növekedés ütemére, hogy látjátok, mi ugye említettük a műsor legelején, hogy már a 2019-es teljesítményt elérte a magyar gazdaság, de mi az, ami most húzóerő Magyarországon, milyen szektorok tértek teljesen magukhoz, valamint esetleg rukkoltak ki látványosan, és melyik szektorok még azok, amelyek nem tudják teljesíteni, nem tudják produkálni azt, amit korábban.
A szolgáltatások közül elsősorban az infokommunikációs szolgáltatások és a pénzügyi szolgáltatások, amik hát a járvány akár csúcsának tekinthető tavalyi év végén, illetve idei év első negyedévében is bővülni tudtak. Tehát ezek azok a szolgáltató ágazatok, amik jelentősen hozzájárultak a járvány és a lezárások ellenére is, hogy negyedéves bázison folytatódott a kilábalás különben 2020 negyedik negyedévében és 2021 első negyedévében is. Az ipari ágazatok is alapvetően jó gazdasági konjunktúrában működnek. Van kereslet az ipar termékei iránt, látható a megrendelés állományokon, hogy szeretnének az emberek vásárolni autót, okostelefont, egyéb ipari termékeket. Azonban az látható itt, hogy a globális termelési láncoknak az akadozása, a chip hiány, az rányomja a bélyegét a termelésre. Tehát hiába van egyelőre kereslet, nem feltétlenül tudják ezt a termelésbe átforgatni a vállalatok. Sok esetben halljuk, hogy nagy magyarországi autógyárak leállnak azért, mert nincsen megfelelő input termék, tehát nincsen megfelelő készlet, amivel tudnák folytatni a termelést. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami ideiglenesen meg tudja akasztani az iparban, és látható, hogy meg is akasztotta ezt a fajta kilábalást. Az építőipari konjunktúra az is, minthogyha kedvezőbb képet mutatna, mint az elmúlt időszakban, azért most már nem csak a termelés látszik, hogy egy picit elkezdett ismételten emelkedni, hanem egyrészt a rendelésállományok is kedvező képet festenek az építőipari konjunktúra várható alakulásáról, másrészt pedig az építési engedélyeknek az emelkedése szintén arra enged következtetni, hogy az építőipar is túl van a mélypontján, és ismételten a következő negyedévekben egy bővülés következhet be. Ami egy picit érdekes volt, akár közgazdászként is ennek a vizsgálata, hogy ugye mindig eddig is azt hangsúlyoztam, hogy jó a bérkiáramlás, van kereslet, és valahogy mégis a kiskereskedelmi forgalom az nem nagyon talált magára. Tehát akár nemzetközi szinten nézzük a kiskereskedelmi forgalmat, akár a válság előtti trendhez viszonyítjuk annak az alakulását, hát az bizony nem tűnik túl acélosnak. És erre a kérdésre, vagy ezt a puzzle-t, ha úgy tetszik, ezt a szolgáltatás fogyasztás tette helyre, ugyanis az látható, hogy a háztartások az alapvetően fogyasztanak, csak most nem a kiskereskedelmi forgalomba kerülő termékeket fogyasztották el a háztartások, hanem az elmúlt időszakban inkább a szolgáltatásoknak a fogyasztása élénkült. Így összességében ugye 10,6%-kal emelkedett a fogyasztás az előző év azonos időszakához képest, és ehhez jó részt különben a szolgáltatásoknak a fogyasztása járult hozzá. Felhasználási oldalon egy nagyon kiegyensúlyozott növekedést láthatunk. Tehát az látható, hogy fogyasztás, beruházás, mint a két legfontosabb belső tétel, és a netto export is pozitívan fokozza.
Utóbbira térünk vissza, hiszen hosszú időn keresztül a magyar gazdaság húzó szegmense a netto export volt. E téren már minden helyre billent?
Hát a netto export is kitett ugye ennek a járműipari chip hiánynak, illetve az ellátási láncoknak a problémáinak. Magyarországon az látható, hogy ez a chip hiány, és a netto export, azért beszélek megint az iparról, mert ugye hát az ipari export az egy nagyon fontos tényezője a netto exportnak. Tehát a Magyarországon jellemzően csak a járműipar az, ami nagyon komolyan megsínli egyelőre a chip hiányt. Például vannak kérdőíves megkeresések, amik azt mutatják, hogy Németországban az ágazatok sokkal szélesebb köre érintett a chip hiányban, és az ágazatok sokkal szélesebb köre kénytelen csökkenteni ideiglenesen a termelését. Magyarországon egyelőre inkább csak az autóipar, ami látszik, és van még egy egyedi történet Magyarországon, ami ezt jó részt ellensúlyozza, ezt az autóipari megbicsaklást, vagy a termelési láncok miatti kényszerű leállás termelés csökkenést, ez pedig az akkumulátorgyáraknak a felfutó termelése.
Ebben tehát, valami number one-ok vagyunk itt Európa közepén, nem?
Hát, hogyha megnézzük a külföldi működőtőkét, ami ebbe az ágazatba áramlott, akkor az látható, hogy valóban az európai szinten kiemelkedő, és 2024-re, hogyha jól tudom, akkor Magyarország lehet a harmadik legnagyobb akkumulátorgyártó az egész Európai Unióban, tehát ahhoz képest, hogy 10 milliós országról beszélhetünk, ez mindenképpen egy megsüveglendő teljesítmény. És hát ne felejtsük el, hogy a 21. századi mobilitásnak az egyik legfontosabb és legkritikusabb alkatrésze az akkumulátor, és ennek az előállítását Magyarországon képzelik el különben, jellemzően a távol-keleti cégek. Tehát ugye itt Dél-Korea, Kína, a két nagyon fontos befektető, akik hát elképesztő mennyiségű működőtőkét hoznak az országba, és ugye ez a működőtők, ez természetesen látszik a beruházási statisztikában, amikor fölépítik azokat a gyáregységeket, behozzák a gyártósort, de most már az is látszik, hogy ezek a kapacitások, ezek szépen lassan elkezdtek termelni. És bár ugye az akkumulátorgyártás, az ipari teljesítménynek azért még egyelőre csak a 6%-át adja, az autógyártás inkább a 27%-át, tehát még azért elég kiegyenlítetlenek az arányok, de annyira dinamikusan bővül az akkumulátorgyártás, ugye itt ilyen 50-60%-os emelkedésről beszélek, hogy azért ez jó részt ellensúlyozni tudja, nem teljesen, de jó részt ellensúlyozni tudja az ipari kapacitások termelésének az akadozását.
Mennyire volt számodra meglepő a Moody's legfrissebb döntése, amely egyébként ugye javított rajtunk, tehát felminősített bennünket az intézmény?
Hát alapvetően Magyarország nagyon sokat haladt előre az elmúlt időszakban, akár sebezhetőséget tekintve, akár a gazdaság makrofundamentumait illetően. Tehát most nagyjából mind a három intézmény, a Moody's, az S&P és a Fitch is ugyanabba a befektetésre ajánlott kategóriába rakja Magyarországot, ráadásul jól tudom, mind a háromnak stabil a kilátása. Tehát ez egy nagyon fontos visszajelzés szerintem az egész gazdaság politika számára, hogy jó az az út, amin haladtunk az elmúlt időszakban, nem szabad erről letérni, és ez a fajta növekedési pálya, ennek a fenntarthatóságának a biztosítása, az a pénzügyi közvetítőrendszert is meggyőzi arról, hogy jó úton járunk.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, utána pedig folytatjuk a beszélgetést, és hát elárulom kedves hallgatóinknak, hogy a makrogazdasági témák boncolgatása mellett beszélünk arról is, hogy mi most jegybank álláspontja a magyar euró bevezetéséről, hiszen ez a téma ugye mindig melegszik Magyarországon, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.